Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! A román sajtó szerint korrupciós ügy szereplőjévé vált Borbé László környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai alelnöke. A miniszter egyik tanácsosát azzal gyanúsítja a korrupció ellenes ügyészség, hogy segített egy Szatmár megyei vállalkozónak megvesztegetni Borbé Lászlót, hogy cserébe állami megrendeléseket kapjon. Az RMDSZ kiáll a tárca vezetője mellett.
Lebilincselt őrizetest hoznak a nagyváradi korrupcióellenes ügyészségre. Az újságírók csak találgatni tudják, vajon az a szatmári vállalkozó-e az illető, akit Borbély László környezetvédelmi miniszter megvesztegetésével gyanúsítanak.
Ügybenyomozó nagyváradi korrupcióellenes ügyészek elzárkóztak attól, hogy híradónknak nyilatkozzanak. Sajtóközleményük szerint azzal gyanúsítják a Szatmár megyei üzletembert, hogy egy miniszteri tanácsos közvetítésével 20 ezer eurós lakásfelújítást végzett ingyen Borbély László számára, annak érdekében, hogy cége előnyös megrendeléshez jusson a tárcához tartozó vízgazdálkodási hivatalnál.
Sajtóértesülések szerint korábban a miniszteri tanácsosnál és a szatmári üzletembernél is tartottak házkutatást. Ma délelőtt pedig egy olyan bukaresti lakást vizsgáltak át az ügyészek, amely állítólag Borbély László egyik rokonának nevén szerepel. A külföldről ma hazatért miniszter alaptalannak nevezte azokat a sajtóban megjelent híreszteléseket, amelyekkel korrupció gyanújába próbálják keverni.
Én is a sajtóból értesültem a történtekről, legyen világos. Amit mondhatok, semmi közöm nincs a történethez, ami a DNA nyilatkozatában megjelenik, az teljes mértékben alaptalan.
Az RMDSZ támogatásáról biztosította miniszterét. Kelemen Hunor szövetségi elnök közleményében leszögezte, biztosabban, hogy a Borbély László ellen felhozott koholt vádak téveseknek bizonyulnak.
Feljelentést tesz a magyar ellenes óriás plakátok miatt a szlovákiai hídpárt. Politikusai szerint megengedhetetlen, hogy a szlovák nemzeti párt magyar veszéllyel riogatja az embereket. A legnagyobb gond szerintük az, hogy a közélet kezd hozzászokni a rasszista és nacionalista kampányokhoz. Bugár Béla, a híd elnöke azt mondta, már csak legyint mindenki, amikor arról van szó, hogy szlotájék nyílt magyar vagy roma ellenességgel próbálnak szavazatokat szerezni. Nem tervezési hiba vagy gazdaságtalan működés az oka, hogy sokkal kevesebb diákot vettek fel a középiskolákba a következő tanévre, mint ahány férőhely van, ezt mondta az oktatásért felelős államtitkár. Hofmar Rózsa szerint a nagy különbség minden évben megvolt, az osztálylétszámok pedig megfelelnek az európai átlagnak.
Üres osztályterem egy szegedi szakközépiskolában. Most a nyári szünet miatt üresek a padok, de lehet, hogy ősszel sem ülnek itt majd diákok. Ebben az iskolában 3 év alatt 9%-kal csökkent a tanulók létszáma.
Kellő létszám hiányában mégsem tudtuk elindítani.
Az igazgató szerint egyre nehezebb úgy órarendet csinálni, hogy minden tanárnak jusson munka. A gyereklétszám csökkenés ugyanis kevesebb feladatot is jelent.
Néhány főnek most is már csak rész munkaidőben tudunk biztosítani munkát, illetve hát volt olyan, akitől el kellett válnunk.
Jelenleg a gimnáziumokban 10 000 szabad férőhely van. A szakközépiskolákban 17 500, a szakiskolákban pedig 28 500. Oktatási szakértők szerint utóbbinak az lehet az oka, hogy a szakiskolai ma Magyarországon a legrugalmatlanabb oktatási forma. Ráadásul sok esetben a tanítás színvonala sem megfelelő, pedig szakképzett munkásokra nagyon nagy szükség lenne. Az oktatási államtitkár szerint a létszámhiány nem új probléma, hiszen évek óta egyre kevesebb a beiskolázandó gyerek. A férőhelyek a maximális kapacitást jelentik, általában 35 főt. Ez azonban a gyakorlatban ritkán teljesül. Az átlagos osztálylétszám évfolyamonként és intézménytípusonként 24-28 fő között van.
Ahol ekkora nagy a különbség, mint egy egyharmados különbség van a férőhelyek és a betöltött helyek száma között, azért jogos az az észrevétel, hogy itt valószínűleg azért a gazdaságos működtetés sem állja meg a helyét.
Az államtitkár szerint az új közoktatási törvényben a férőhelyek ügyét is rendezik majd. A tervezet ősszel kerülhet a parlament elé.
Újra lehet önálló magyar oktatás Mára Maros megyében, ahol néhány településen több évtizede nincs erre lehetőség. Most ismét lehet magyar tannyelvű óvodai csoportokat és iskolai osztályokat indítani. Az idén elfogadott új román tanügyi törvény szerint ehhez mindössze a szülők kérvénye és csoportonként legalább 10 gyermek szükséges.
Kapnikbányán ősztől új magyar tannyelvű óvodai csoport indul.
Az idéntől sikerült, hogy több gyerek beiratkozon, akik tiszta magyar ajkú gyerekek, tehát 13 számba lesznek. Tehát a tiszta magyar óvodai csoport azt a reményt adja nekem, hogy folytatni tudjuk a magyar oktatást 1-4 osztályba is.
Misztót faluban közel 50 év után így a magyar oktatás is újra elindulhat. Bár a szülők ma még bizonytalanok, mondta Pintér Zsolt, aki egy helyi civil szervezet képviselőjeként többször kampányolt a magyar oktatás újraindítása mellett.
Félnek attól, hogy összevont osztályokba járjanak a gyerekek, félnek attól, hogy mi lesz majd azután, tehát mondjuk 5-től, félnek, hogy kell lesz ingázanak Nagybányára.
Közel 30 magyar iskoláskorú és mintegy 25 óvodáskorú szerepel a Misztótfalusi Egyházi anyakönyvben. Így a szükséges gyermeklétszám is meglenne. A helyi lelkész szerint a gond az, hogy közülük már nem mindenki beszél magyarul.
Azok a gyerekek, akik az anyakönyvekben szerepelnek, azok jól lehet sok esetben magyar nevűek, viszont érzelmileg már nem kötődnek a magyarsághoz.
Előzetes felmérések szerint egyébként a tagozatokkal akár 20 új magyar tanítói állást meg lehet hirdetni a megyében. A főtanfelügyelő helyettes szerint az összevont osztályok is jobb megoldást jelentenek a mostaninál.
Még mindig előnyösebb összevont osztállyal is működtetni magyar tagozatot, mint azt a gyereket beírni mondjuk román tagozatra, aki a családban magyarul beszél, akinek a neveltetése magyar.
A szülők július végéig kérvényezhetik a magyar tannyelvű csoportok beindítását.
Közösen tárják fel azokat az 1919 előtti Erdélyre vonatkozó levéltári gyűjteményeket, amelyeket romániai, illetve magyarországi közlevéltárakban őriznek. A két országos levéltár vezetői ma írták alá az erre vonatkozó, a Kárpát-medencében egyedülálló kezdeményezésről szóló szerződést.
Nagyon fontosnak tartunk, hogy ezt a közös történelmet ennek a munkának a segítségével tudjuk föltárni.
Mikó Zsuzsanna, a magyarországos levéltár vezérigazgatója szerint szakértői segítség nélkül szinte lehetetlen lenne megtalálni a román archívumokban a magyar vonatkozású iratokat. A most aláírt egyezmény azonban lehetővé teszi az intézmények együttműködését, ezzel megkönnyíti a kutatást.
Magyar szempontból az a fontosabb, hogy a Romániában őrzött iratokat föl tudjuk tárni, hiszen úgy érezzük, hogy az Erdély történetére, illetve a Magyar Királyság történetére vonatkozó iratok nagyobb részét itt Romániában őrzik.
A munka januárban kezdődik, a levéltári leírásoknak pedig 2012-ben kell elkészülniük. Önálló kötetben jelenik majd meg minden erdélyi megye levéltárában őrzött anyag. A magyar intézmény pedig szintén leírást készít az általa őrzött erdélyi vonatkozású gyűjteményekről, levéltári anyagokról.
Élez a mitosz, hogy hát eltitkoltak iratokat az erdélyi levéltárakban. Hát ha ezek után, ha ezek bemutatásra kerülnek, akkor a mitosz leépült. Tehát kutatható, ott van, publikálva van. Tehát nem lehet letagadni, de nincs is szándék erre senkinek.
A levéltárak gyűjteményeinek leírását a Magyarországos Levéltár kezdeményezte. A fő cél, hogy a kutatók olyan iratokat is megismerjenek, amelyekhez a levéltári rendszerek eltérései miatt eddig nehéz volt a hozzáférés.
Történelmi kegyhelyen az ausztriai Mária cellben tartottak gyászmisét az egy hete elhunyt Habsburgottóért. A szertartást abban a kegytemplomban tartották, amelyet Nagy Lajos magyar király alapított. Habsburg Otto és felesége koporsója tegnap érkezett az ausztriai zarándokhelyre, ahol 500 fős gyászoló gyülekezet fogadta őket. Az utolsó magyar király, IV. Károly legidősebb fiát a Habsburgok családi kriptájában, a bécsi kapucinus templomban temetik el, szívét pedig a testét külön a pannonhalmi főapátságban helyezik majd örök nyugalomra. 8 defekt és több száz kilométer, eddig ez a mérlege a Mária út nevű kerékpáros zarándoklatnak. Az erdélyi Csíksomjóból 9-en indultak, 2-en pedig Nagy Károlyban csatlakoztak a biciklis menethez. A zarándoklat július 23-ai végállomása Mária cell, ahol a 11 résztvevő egy magyar misén vesz részt.
Sok településen megállnak és találkoznak a helybeliekkel. Legutóbb Újfehértónál pihentek hosszabb ideig.
A Mária úton végighaladva teljesen bejárjuk a kelet-nyugati szakaszt. Csíksomjótól Mária Pocsot érintve egészen Mária Cellig.
A kivételesen nehéz terepen gyakrabban tartanak pihenőt.
Erdélyben volt pár olyan szakasz, ami földúton, kövesúton is, az nagyon megviselte a kerékpárukot, a kánikula szintén. A csomagjainkat csak a legszükségesebbeket visszük a kerékpáron.
A gyulafehérvári Caritas munkatársai először teszik meg kerékpárral a több mint 1300 kilométeres utat három országon át.
Orbán Balázs egykori székelyföldi történetíró nyomdokait járja be minden nyáron lovas szekerekkel egy baráti társaság. A zömében magyarországi orvos családokból álló csapat idén 17 székelyfaluba megy el.
Minden helyen, így a mai napon is majd felkerül én laka.
A csapat vándorbotját mutatja a túra egyik szervezője. Négy éve megörökítik rajta az összes falu nevét, ahol megfordulnak. A legnagyobb székelyként is emlegetett Orbán Balázs nyomán barangolják be a székelyföldet. Bár Orbán Balázs faluról falura járta a vidéket, tapasztalatait, ismereteit gyűjtötte össze a Székelyföld leírása című könyvében. Sok túrázó úti könyvként forgatja a művet, amely az élményszerű honismeret egyik alapja.
Ezeken a honismereti szekértúrákon mi rendkívül sok lelki táplálékot kapunk a természeti élményeken túlmenően ahhoz, hogy tudjuk azt a célt szolgálni, amely valamennyiünk közös ügye, hogy újra egy nemzetre tudjunk válni a Kárpát-medencén belül.
Lovas szekérrel mentek, legelésző bivaj és tehéncsordák mellett vezetett a csoport útja. A korábbi években a Homorod és Küküllő mentén jártak, idén a Gagy és a Nyikó mente falvait barangolták be. A fiatalok a szekérhajtást is kipróbálhatták és barátkoztak a helyi nyelvjárással is.
Ahogy mi oda mentünk, dupla annyian lettünk hirtelen, és mondjuk ilyennel még nem találkoztam igazából. Nekem ez volt az, ami nagyon újszerű volt igazából, azt hiszem. Neked?
Hát én nekem a kilátás nagyon tetszik. Ugye fölmegyünk a domboldalra, a kilátás meg az emberek, ahogy ismerik, mindenki ismeri egymást.
A személyes találkozások a turisták által ritkán látogatott tájak vonzák ide évről évre az anyaországi baráti kört. A sok kilométeres zögykölődés az erdei utakon pedig még jobban összerázza a csapatot.
Ezek voltak a Nemzeti Krónika hírei, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!